folytatni fogom Jézus példázatait a mai üzenet címének azt adtam, hogy idővégi példázatok. Nagyon-nagyon jól ismert rész a Máté evangélium 24-25. Részében mond el Jézus példázatot, ott beszél a végidőkről, illetve a Lukács 21 és a Máté 13-ban olvasunk Jézus tanításáról, illetve a 25. fejezetben a tanítása végén elmond Jézus három példabeszédet, és még közben is egyet elmond a fügefáról. Ezeket fogjuk megnézni, tehát nem az utolsó időkről szól a tanítás ma, hanem a példabeszédeket fogjuk megnézni, hogy miről szól a példabeszéd. Már többször is említettem, hogy ugye a példabeszéd az egy képes beszéd, ugye, tehát annak idején nem voltak nagyon szemléltető eszközök, se fényképezőgép, se videó, hangfelvételek sem voltak, és abban a korban nagyon szívesen szemléltették példázattal a dolgokat. Jézus ezt nagyon sokszor teszi, olyan eszközöket használt ehhez, mint a búza, meg a konkoly, meg olyan eszközök, amit mindenki ismert, és nagyon-nagyon jól be tudta azonosítani. És általában a példabeszédeket az Úr vagy egy tanításnak, hogy a tanításhoz használta, vagy előtte, vagy utána, ez példabeszédenként változó. Az, hogy elmondta a példabeszédet, ennek mindig volt egy apropója, hogy miért tette ezt, és most ezt fogjuk megnézni a Máté evangélium 24. részében. De még az előzményekről szeretnék néhány szót beszélni, hogy mi előzte meg azt, hogy Jézus beszéljen az utolsó időkről, milyen események, illetve, hogy miért és hogyan mondja el ezt a két-három példázatot, vagy pontosabban a negyediket is. Tehát az apropó ott kezdődik, hogy a 23. fejezet 33-as ige versében Jézusnak van egy-két keresetlen szava a farizeusokhoz, nem valami kedves velük éppen, de nagyon nyílt és egyenes, és lényegre törő, és így kezdi, hogy kígyók, mérges kígyóknak fajzatai, miképpen kerülütek ki a gehennának a büntetését. Hát éppen a farizeusokkal társalog éppen, hogy nem éppen az üdvösség útján haladnak, tehát volt némi összetűzése Jézusnak a farizeusokkal korábban is, és nyilván a tanítványok fültanúi ennek az egésznek. A 38-as verset olvasnám, 23-38, és azt mondja Jézus nekik, hogy imé pusztán hagyatik néktek a ti házatok. Mert mondom néktek, mostantól fogva nem láttok engem, mind addig, amíg nem ezt nem mondjátok, hogy áldott, aki jön az Úr nevében. Tehát Jézus itt bejelenti azt, hogy ő el fog menni, és bizony a képmutató zsidók ítélet alá fognak kerülni, mert nem ismerték föl az időt, nem ismerték föl Isten meglátogatásának az idejét. És akkor a 24. rész első igeverse adja igazából az okot, majd, hogy később Jézus elmondja ezt a három példabeszédet. Azt mondja, kijövőn Jézus a templomból tovább méne, és hozzájuk mennének az ő tanítványai, hogy mutogassák néki a templom épületét. Nagyon büszkék voltak a templomukra. Tehát ez a második templom, vagy van, akik harmadik templomnak is nevezik, ezt a templomot Heródes építette újjá. Ugye Heródes az Krisztus előtt 37-től 4-ig élt, hát egy nagyon kegyetlen uralkodó volt, tehát nem talán még Néró is azt mondta, hogy jobb Heródes kutyáját, disznajának lenni, mint a gyermekének, tehát családját kiirtotta, és nem véletlenül van róla leírva a csomó gyermekgyilkosság. Viszont, ami ha pozitívat lehet róla mondani, az, hogy gazdaságilag igen fejlesztette Izraelt, és igyekezett kedvezni a zsidó népnek, a tekintetben újjáépítette a templomot. Csak hogy nem olyan volt, mint Salamon korában, hogy fény lett a templom, megépítette a pogányok udvarát. Gondoljatok bele, hogy Jeruzsálembe, amikor följöttek imádkozni, akár pünköskor, akár húsvétkor, vagy akár máskor, akkor a lakosságnak, a Jeruzsálem lakossága megtízszereződött. Most gondoljatok bele, hogy mondjuk Budapestnek a lakossága mondjuk most megtízszereződne, hogy tudnánk közlekedni. Tehát ő azért kiépítette elég szépen az infrastruktúrát, és nagyon büszkék voltak erre a templomra. A zsidó vallás ugye mi köré csoportosult. A zsidóknak az identitását három dolog határozta meg, tehát egyrészt a királyság, majd erről mindjárt fogok beszélni, másrészt a város, és harmadrészt a templom. Ha ez a három megvan, akkor rendben van minden, akkor rendben van a zsidók körül minden. Nagyon büszkék voltak a templomra, hiszen ez volt az ő Isten tiszteleti, úgymond központjuk. Isten közöttük lakozott a templomban, bár ekkor már nem, mert amikor Jézus feltámadta a halálból, pontosan amikor megfeszítették, és azt mondta, hogy elvégeztetett, akkor a templom kárpítja ketté szakadt. És Isten szelleme kijött a templomból. Tehát ezzel is jelezvén azt, hogy egy új korszak kezdődik. Tehát az a törvénykorszak, az áldozatok korszaka, az lezárult, és a kegyelem ajtaja nyittatatott meg azzal, hogy ketté szakadt a kárpit, már nem csak a főpap mehetett be Isten jelenlétébe, hanem oda mehettek a hívők is. De ettől fogva a vallási hagyományok azok éltek, benne éltek hosszú, tehát 1000 évig, amíg Jézus eljött, ugye Salamon, illetve Dávid király ugye 1000-ben Krisztus előtt koronáztatott meg, és 1000 évig ebben éltek. Már túl vannak a babiloni fogságon is, úgyhogy szabadok, fölépült már előtte, 520-ban felszentelték a zorobábeli templomot, és ugye élték a vallásos életüket. Annyira benne éltek a zsidó vallásba, a zsidó hagyományokba, hogy nehezen tudtak ettől elszakadni, és nagyon büszkék voltak a templomukra. És itt Jézus állít egy nagyon fontos dolgot, azt mondja, Jézus pedig mondta nékik, nem látjátok ti mindezeket? Bizony, mondom néktek, nem marad itt kőkövön, mely le nem romboltatik. Nem tudom, hogy milyen sokként érthette ez ott a tanítványokat, de arra mindenképpen elegendő volt Jézusnak ez a szava, hogy újabb kérdéseket intézzenek hozzá. És onnan elmentek, fölmentek az olajfák hegyéről, és hogyha már jártatok ott, akkor láthatjátok, hogy nagyon jó be lehet látni Jeruzsálemet. És hozzámentek a tanítványok magukban mondván, mondd meg nékünk, mikor lesznek meg ezek. Tehát miről beszél Jézus? Arról, hogy a jeruzsálemi templomot le fogják rombolni. És azt kérdezték, hogy mikor lesznek meg ezek, és micsoda jele lesz a te eljövetelednek és a világ végének. Tehát kettő kérdést tesznek föl itt Jézusnak. Míg mielőtt tovább mennék itt, szeretném leszögezni, hogy a Máté evangélium 24-25-ös fejezetének az elragadtatáshoz az ég világon semmi köze nincs. A kérdés, nagyon figyeljük meg, mikor olvassuk az evangéliumot, hogy mi volt a kérdés, és Jézus mire válaszolt. Nem szükséges allegorizálni Jézus szavait, főleg nem a példázatokat, a példabeszédeket, és hozzátenni olyan dolgokat, ami egyáltalán nincsen benne Jézus üzenetébe. És ez az a rész, ami nagyon vitatott rész. Mondom, nem az utolsó időkről fogok ma tanítani, de nem tudom elkerülni, hogy egy-két dolgot meg ne nézzünk. Tehát, még egyszer a kérdés, kettő kérdést tesznek itt föl a tanítványok, hogy mikor lesznek meg ezek, mikor rombolják le a templomot, tehát itt a jeruzsálemi templomról volt szó, milyen jele lesz ennek, tehát mik lesznek az előjelei a templom lerombolásának, és a te eljövetelednek, és a világ végének, ez a világ vége, ez ennek az időkorszaknak a végét jelenti, amikor ugye lezárul a kegyelem korszaka, illetve a legvégén pedig fog jönni az ítélet, és fog jönni az utolsó ítélet Isten részéről. Tehát erre kérdez rá. És itt Jézus elmond egy-két dolgot. Jézus felelvén mondanékik, még mielőtt tovább mennék, bocsánat, ugyanezek a kérdések elhangzanak, de ott a Máté, a Márk 13-ban és a Lukács 21-ben nem kérdeznek rá az idők végére, tehát ott legalábbis Lukács és Márk ezt nem rögzíti, talán nem tartotta annyira fontosnak, de lényeg az, hogy itt rögzítve van. A lényeg, hogy ez a három bibliai szakasz az evangéliumokban erről szól az Jézus idővégi tanításai, és itt az első részben, a Mátéban nem is annyira beszél a templomnak a lerombolásáról, illetve mind a kettőről egyszerre beszél. Tehát igazán nehéz azt megállapítani, hogy éppen a templom eljöveteléről, vagy a nagy megpróbáltatásoknak az idejéről szól, vagy a templom lerombolása előtti megpróbáltatásokról. Egy dolog biztos, hogy mind a két esemény előtt a hívőknek, az akkori hívőknek komoly kihívásaik lesznek, komoly megpróbáltatások lesznek ez alatt az idő alatt, és főleg amikor az el fog jönni az Úr napja, tehát az Úr ítéletének a napja a pogányokra, minden népekre és minden nemzetekre, előtte még igen komoly megpróbáltatások lesznek. Egy dolgot már most szeretnék leszögezni, hogy nem vagyunk a megpróbáltatásoknak az idejében, majd erről Jézus hadd beszéljen inkább, ő sokkal hitelesebb, mint hogy ezt én így elmondjam nektek. Na, akkor most nézzük a Máté 24:4-et. Jézus felelvén mondta nékik, meglássátok, hogy valaki el ne hitessen titeket. Mert sokan jönnek majd az én nevemben, akik ezt mondják. Én vagyok a Krisztus, sokakat elhitetnek. Hallanotok kell majd háborúkról, háborúk híreiről. Meglássátok, hogy meg ne rémüljetek, mert mindezeknek meg kell lenniük, de ez itt még nem a vég. Mert nemzet támad nemzet ellen, ország ország ellen, és lesznek éhségek, dökhalálok, földildulások minden felé. Mindez pedig a sok nyomorúságnak a kezdete. Na, hát most itt elég nehéz eldönteni azt, hogy Jézus a templom lerombolása előtti időkről beszél, vagy a nagy nyomorúságnak az idejéről, mert mind a kettőre igaz. Mind a kettőről, ugye két kérdés van itt, mind a két kérdést érinti Jézust. Nézzük meg egy-két dolgot. Sokan jönnek majd az én nevemben. Ugye, tehát itt a hamis proféták, a hamis Krisztusok, azok elő fognak keveredni, és elő fognak jönni. És föl is írtam néhányat, hát ismeritek ti is a Simon mágus, aki szintén ilyen messiás jelöltnek Szent Szellemet meg akarta venni, pénzért akart hozzájutni Isten szellemének az erejéhez, ezt hívják egyébként Szimóniának, tehát előfordult a középkorban, hogy a papi hivatalokat megvásárolták, meg a püspöki hivatalokat, tehát voltak a történelemnek ilyen sötét korszakai, és ezt nevezik Szimóniának mind a mai napig. Tehát Simon mágusról van szó. Akkor Teudásról is beszélnek. Teudás szintén egy hamis messiás jelölt volt, még József Flavius is ír róla, és azt állította, hogy csodatevő képességekkel bír, azt mondja, képes szétválasztani a Jordán folyót. Tehát a hamis messiás. Nagyon sok volt egyébként, csak úgy néhányat említenék. Menahemben Júda. Ő volt az első zsidó-római háború idején, szintén egy proféta jelölt, és akkor, amikor Vespánius Titus, aki hát később császár is lett, Vespánius császárnak a fia, ugye két fia volt, a másik Domitianus, mind a kettő érintett a Biblia szempontjából, Titus később aztán császár lett nem sokáig, és aztán Domitianus követte, ez már abban az időben volt, amikor János Patmos szigetén elzárták őt, illetve hát raboskodott. Na, visszatérve a történethez. Tehát voltak a templom lerombolása előtt hamis Krisztusok? Persze, hogy voltak. Mit olvasunk a Jelenések könyvében? Ott szintén erről lesz szó, hogy jönnek majd a hamis tanítók, jönnek az idő vége előtt a hamis proféták, ugyanúgy. Tehát mind a két időkorszakra igazak ezek a jelenségek. Tehát a hamis tanítások, voltak-e háborúk az elmúlt időszakok arán? Persze, voltak-e földrengések? Hogyan lettek volna földrengések? Mind ezek a jelenségek megvannak, illetve nyilván meg lesznek az Úr eljövetele előtt. No, tehát itt a templom lerombolásáról van szó. És mi történt? Valóban úgy történt, ahogy Jézus mondta, 70-ben Titus lerombolta a jeruzsálemi templomot. Tehát gyakorlatilag ezzel végérvényesen véget ért az áldozatokat, már addig sem fogadta el az Úr, hiszen Isten szellemer már nem lakott a templomba. Tehát végérvényesen lezárult az Ószövetségnek és a törvénynek a korszaka. Ez már Jézus halálával és feltámadásával megtörtént, de így minden zsidó úgymond azonosulhatott azzal a ténnyel, hogy igenis a templom leromboltatott. És itt a következő rész, a 8. fejezetben pedig Jézus beszél a nagy nyomorúságnak az idejéről, sok nyomorúságnak a kezdete. Ugyanezt megtaláljuk a Jelenések 6. rész, 4. 7. igeversében is. Tehát ez már nem a gyülekezetről szól, mert ha a Jelenések könyvét megnézzük, a 4. fejezettől már a mennyben játszódnak az események. Már a gyülekezet nincs a földön, már a gyülekezet elragadtatott. Tehát ez a szakasz abszolút nem szól a keresztényekről, abszolút nem szól a mai gyülekezetről, mert a mai gyülekezet már ekkor, mikor Jézus az utolsó időknek erről a részéről beszél, a gyülekezet már rég a mennyben van Jézussal. Jó, tehát semmiképpen ne hozzátok semmilyen összefüggésben az elragadtatással a 24. és a 25. fejezetet. Jó, nézzetek utána, olvasgassátok, ízlelgessétek az igét, gondolkodjatok rajta, vessétek össze más igehelyekkel is. Tehát az elragadtatás a nagy nyomorúság előtt már meg fog történni. És itt Jézus beszél, hogy mindez a nagy nyomorúság kezdete. Akkor nyomorúságra adnak majd benneteket, megölnek titeket, gyűlöletesek lesztek minden nép előtt az én nevemért. Jelenések 6-ban olvasunk erről. De megtörtént ez a jeruzsálemi templom lerombolása után? Történnek ezek a mai időkben? Most még itt folyik a prédikáció, valahol valószínű keresztényeket ölnek meg, és gyilkolnak le. Üldözik őket a hitükért. És így volt a történelem folyamán végig. Tehát végig üldözések, és üldözések, és üldözések. És háborúk, és földrengések, és lehetne sorolni. Tehát ezek mind. De ez nem a nagy nyomorúság még. Még mindig. És ugyanez meg lesz akkor, amikor az ítélet poharai kitöltetnek a földre. Ugyanezek lesznek. De Jézus majd különbséget tesz a két dolog között, hogy ami ma történik, meg ami akkor fog történni, de mindjárt eljutunk odáig. Akkor és akkor, tehát Jézus előre mutat, sokan megbotránkoznak, elárulják egymást, gyűlölik egymást, szintén a Jelenések 6-9-ben ugyanúgy erről olvasunk. Mert sok hamis próféta támad, akik sokakat elhitetnek. Vannak ezek napjainkban? Voltak ezek Krisztus feltámadása után is? Igen. De ugyanúgy lesznek akkor is. Tehát az ördög az nem változik meg, az ördög az ugyanolyan tolvaj, csaló, hazug, mint volt. Tehát azt írja az írás, a 12-es vers, mivel hogy a gonoszság megsokasodik, a szeretet sokakban meghidegül. Ezek jelen vannak napjainkban is, akkor is ugyanúgy jelen lesznek. De aki mindvégig álhatatos marad, üdvözül. Tehát Jézus beszél egy olyan időszakról, igenis, hogy rendben van, a hívőknek mindig lesznek kihívásaik, mindig lesznek olyan helyzetek, olyan időszakok, olyan időkorszakok, amikor bizony meg kell állni. Lesznek olyan természeti jelenségek is, amik nem kívánt jelenségek, de mindezek megtörténnek. De aki nem fordul el Istentől, aki behívja Jézust az élete urának, megteszi, amíg nyitva van a kegyelem ajtaja, akkor mindenképpen üdvözül. A testünk, ez a fizikai testünk, ez előbb-utóbb mindenféle szinten, tehát meg fog semmisülni, a legvége ez lesz, mert ez a test és vér nem örökölheti Isten országát. De a sokkal fontosabb dolog, ami Jézus, az, hogy megálljunk akkor is, amikor jönnek a nehézségek, akkor is, amikor jönnek a próbák, akkor is, amikor jönnek a természeti katasztrófák, akkor nem a miért, hogy miért, meg hogyan, ezek a kérdések, hanem az, hogy örüljünk és boldogok legyünk, hogy mi üdvösségünk van, hogy mi megismertük az Urat, hogy mi benne vagyunk, akár élünk, akár halunk, az Úréi vagyunk. És az egésznek itt ez a lényege. És Isten országának ez az evangéliuma hirdetetik majd az egész világon, bizonságul minden népnek, és akkor jön el a vég. Ezt Jézus mikor mondta? Amikor egyedül maradt, nem sokkal rá, hogy ezt elmondta, ezt a történetet, egyedül maradt a kereszten. Egyetlen egy ember, alig voltak körülötte néhányan akkor, és azt mondta, hogy az egész világon az evangélium fog hirdetetni. Micsoda proféciája ez? Hirdettetik már most az egész világon az evangélium? Igen, igen. Hát egy gomnyomással minden hír eljut az egész világra, a mai technikának köszönhetően. Igen, igen. De amikor a gyülekezet már nem lesz itt a földön, akkor miért van szükség arra a 144 ezerre, akit majd Jézus fog küldeni? Pontosan azért, mert a hívő keresztények már mi ott vagyunk az Úrral, és majd a második összejövetel, úgy is lehet mondani, de visszajövetelénél mindenképpen együtt leszünk vele. Jó, tehát ez itt a lényeg. És akkor itt van egy, a 15-ös versről van egy nagyon fontos rész. Mikor azért látjátok majd, hogy a pusztító utálatosság, amelyről Dániel próféta szólott, ott áll a szent helyen, aki olvassa, értse meg. Na most mi a helyzet? Hát nincs templom. Hát hol lesz a pusztító utálatosság, hogy ül be a templomba? Beült egyszer, amikor a Szelekuit király Antiochos Epifánész megszentségtelenítette a templomot, és beült oda. Ugye ebből lett a Makabeus felkelés, de hát ez már régen volt. Jézus nem visszafele mutat, hanem előre. Nincs templom. Hát akkor majd lenni kell templomnak. Valamikor fel kell, hogy épüljön a templom. De hát nincs hova beüljön a pusztító utálatosság. Tehát mit jelent az, hogy még a nagy nyomorúságnak nincs itt az ideje? Ezek még mind csak az előképei és az előjelei. Jó, nem akarok részletesen ebbe most belemenni. Akkor, akik Judeában lesznek, fussanak a hegyre, stb. De a 21-es ige verset olvassuk el. Mert akkor nagy nyomorúság lesz, amilyen nem volt a világ kezdete óta, mind ez ideig, és nem is lesz soha. Tehát, ha megnézzük, ugye valakik azt mondják, mert jött valami ilyen influenza járvány, meg náthás vírus, meg náthás csirke járvány, meg mit tudom milyen járványok voltak még, kolera, sok minden volt egyébként, sok minden csapás érte a népet, és sok borzalom, két világháborút meg kellett élnünk, bár akik megélték. És azt mondja Jézus, hogy amilyen lesz, az a 7 év, a Dániel 7. esztendejéről van szó, olyan nem volt soha, sem a világ kezdetéig, sem azután soha nem lesz. Tehát ez egy nagyon fontos állítása Jézusnak. Tehát amikor valaki arról beszél, hogy benne vagyunk a nagy nyomorúságban, meg gyűjtenünk kell, hogy éhen ne halljunk, össze kell szedni a konzerveket, és bunker kell neki ásni, akkor egy vallásos ostobaságról van szó, aki nem hiszi el Jézus beszédét. Jó, tehát ez még nem a nagy nyomorúságnak az időszaka, bár nyomorgattatunk sok mindenben, sok mindennel meg kell küzdenünk, amit Jézus mondott. Itt rájönnek, hogy hamis Krisztusok támadnak, ha valaki ezt mondja, akkor ne higgyetek neki, és itt végül is leírja az utolsó időknek a részét. Most nem erről szól a tanítás. És ugye mikor lesz ezek? Ne felejtsük el mindig, hogy mi volt az alapkérdés. Mikor rombolják le a templomot, és mi lesz a jele a te eljövetelednek és a világkorszak végének. Tehát ez volt a két kérdés, amire Jézus válaszolt. És a 32-es igevers, 24-32, a fügefáról vegyétek pedig a példát. Ezt a Lukácsban olvassuk el, ott azt mondja, hogy Jézus mondott nekik egy példázatot. A fügefáról vegyétek a példát, amikor az ága már zsendül, levelet hajt, tudjátok, hogy közel van a nyár. Azonképpen ti is, mikor mindezeket látjátok, tudjátok meg, hogy közel van az ajtó előtt. Bizony mondom nektek, el nem múlik ez a nemzetség, még mind ezek meg lesznek. Az ég és föld elmúlnak, de az én beszédém semmiképpen el nem múlnak. 36-os igevers. Ezt is jó lenne bevésni a memóriánkba. Arról a napról és óráról pedig senki nem tud, az ég angyalai sem, hanem csak az én atyám egyedül. Na most hát, hogy lehet az, hogy Jézus ember, Jézus Isten, és Jézus ezt nem tudja? Igen, ne felejtsük el, hogy Jézus itt a földön emberként szolgált. Tehát Jézus, mint ember, ezt nem tudja, de mint Isten, ugye tehát a Szent Háromságot, ahogy ugye nem így van a Bibliában, hogy Szent Háromság, de Isten hármassága benne van, Atya, Fiú, Szent Szellem, tehát Isten pedig mindent tud. Tehát ő a fiú voltában nem tudja ezt a napot, hogy mikor lesz meg. És akkor elmondja, hogy miképpen lesznek ezek. Azonképpen, amint Noé napjaiban volt, aképpen lesz az ember fiának az eljövetele is. Mert miképpen az özönvíz eljött, előtte való napokba ettek, ittak, házasodtak, férhez mentek, mindam a napig, ami Noé a bárkába bement. És nem vettek észre semmit, míg el nem jött az özönvíz, mindnyájukat elragadá, eképpen lesz az emberfiának eljövetele is. Ugye itt sokan szokták az elragadtatáshoz hasonlítani. Jézus, igen, vissza fog jönni a gyülekezetéért, meg fog történni az elragadtatás is, nyilván a két időkorszak között, tehát a templom lerombolása között és az Úr Jézus második visszajövetele között. és lesz közte az elragadtatás, akkor Jézus nem jön vissza a földre, csak a felhőkig, jön vissza a gyülekezetért, és akik hívők akkor Krisztusban meghaltak, ugye leírja az írás, akkor azok föltámadnak, mi, akik élünk, azok pedig elváltozunk, és örökké az Úrral leszünk, így szól az ige erről. Tehát akkor ketten lesznek a mezőn, az egyik felvétetik, másik otthagyatik, tehát itt is leírja. A 42-es ige vers, vigyázzatok azért, mert nem tudjátok, mely órában jön el a ti uratok. Ez nagyon sokszor benne van, és nagyon hangsúlyos ebben a részben, hogy vigyázzatok, nem tudjátok, de most hogy lehet vigyázni? Tehát hiába vigyázunk, ha az Úr jön, akkor jön. Mit jelent az, hogy vigyázzatok? Őrködjetek. Amint írva van a Habaguk könyvében is, hogy megállok a bástyán. Tehát megállok, és őrködök, és vigyázunk az Úrnak a dolgaira, majd itt a példabeszédek adják meg az igazi értelmét, amiről Jézus beszélt. És mindjárt jutunk oda is. Azért legyetek ti is készen, mert mely órában nem gondoljátok, abban jön el az ember fiú. Ez a 44-es vers. Látjátok, hogy már Jézus hányszor elmondta, hogy nem tudjátok, én se tudom, csak az agya tudja tegye, az angyalok sem tudják, de azért vannak itt a Földön olyan emberek, akik tudják, akik sokkal okosabbak, mint Jézus, sokkal okosabbak, mint az angyalok, sokkal okosabbak, mint maga a fiú, aki a Földön járt, és ők már tudják. Óvakodjatok ezektől az ostobaságoktól, sok mindent lehet erről olvasni, a Müsteri királyságról, majd keressetek rá a netten, fogtok olvasni bolondériákat, hogy a reformáció után hova siklottak ki olyan emberek, akik nem megfelelően hasogatták Isten igéjét. Már megvolt a királyi jelöltjük, megvolt, hogy ki lesz a király itt a földön, és hova fog eljönni a királyság. És csomó ilyen ostobaság volt az üsztörténelem alatt. Nagyon-nagyon sokszor. Az ezredfordulón várták vissza Jézust. Akkor voltak olyanok, akik azt mondták, hogy ő a paraklétosz, tehát ő a Szent Szellem, ott volt Priscilla, és nem tudom kicsoda, prófétanő, akik elmondták és megmondták pontosan, hogy mikor és hova fog visszajönni, melyik városba az Úr. Na most ezek a mozgalmak, ezek a dostobaságok mind tovalettek, könyveknek az ezrei vannak, amit soha többet nem fognak kinyomtatni, mert tutira leírták, mikor jön vissza az Úr. És majd a példabeszédek fognak fölvilágosítani bennünket, hogy mi itt a lényeg az egészben. Na menjünk csak tovább. Ez nem azt jelenti, hogy az Úr nem jön vissza. Egy dolog biztos, hogy az Úr visszajön. És az is biztos, hogy a mai nappal közelebb vagyunk egy nappal hozzá. Ez az, amit biztosan tudunk, meg amit Jézus mondott. És akkor itt jön három példázat, és én mind a három példázatot felolvasom, és most utána már egy kicsit gondolkodunk erről. Kicsoda hát a hű és bölcs szolga, akit az ő ura gondviselésévé tett az ő háza népén, hogy a maga idejében adjon nekik eledelt. Áldott az a szolga, akit az ő ura, amikor hazajön, így munkába talál. Bizony mondom néktek, hogy minden jószága fölött gondviselévő teszi őt. Ha pedig ama gonosz szolga így szólna az ő szívébe, halogatja még az én uram a hazajövetelt, és az ő szolgatársait verni kezdé részegesekkel, pedig enni és inni kezdene. Megjön annak a szolgának az ura, mely napon nem várja, és amely órában nem gondolja, és ketté vágatja őt, és a képmutatók sorsára juttatja őt, ott leszen sírás, rívás és fogcsikorgatás. Tehát van egy szolga, aki hűséges szolga, és van egy szolga, aki nem hűséges szolga. A másik példázat, na erről könyveket lehetne írni, a tíz szűz példázatáról, ugye, hogy mit jelentenek a szüzek, mit jelent az olaj, mit jelent, hogy kinek nincs olaja, meg miért nincs olaja, de nézzük meg a példabeszédet, és olvassuk el, hogy miről szól ez. Akkor hasonlatos lesz a menny királysága ama tíz szűzhöz. A menny királysága, Isten királyságáról beszél. Isten királyságáról. Akik elővévén az ő lámpásaiket kimennek a vőlegény elé. Öt pedig közülük eszes volt, és öt bolond. Akik bolondok voltak, mikor a lámpásaikat elővették, nem vittek magukkal olajat. Az eszesek pedig a lámpásaikkal együtt olajat is vittek az ő edényeikben, késvén pedig a vőlegény mindannyian elszunnyanának és elaluvának. Éjfélkor pedig kiáltás jön. Imhol jön a vőlegény, jöjjetek elébe. Akkor felkelének mindazok a szüzek, és elkészítették az ő lámpásaikat. A bolondok pedig mondának az eszeseknek, adjatok nekünk a ti olajitokból, mert a mi lámpásaink kialszanak. Az eszesek pedig felelének mondván, netám nem lenne elegendő nékünk és néktek, menjetek inkább az árusokhoz, vegyetek magatoknak, mikor pedig venni járnak, vala megérkezik a vőlegény, és akik készen voltak, bementek ő vele a mennyegzőbe, és bezáraték az ajtó. Később pedig a többi szüzek is megjövének, mondván, Uram, Uram, nyisd meg mi nékünk. Ő pedig felelvén mondta, bizony mondom néktek, nem ismerlek titeket. Tehát itt szó van öt bölcsszűzről és öt bolondszűzről. Az öt bölcsnek volt olaja, az öt bolondnak nem volt olaja. Nézzük a következő példázatot. Ezt a három példázatot Jézus mind annak megértése miatt mondta el, amit előtte elmondott a jeruzsálemi templom pusztulásáról és az ő visszajövetelének a jeleiről. És mindjárt megnézzük, hogy kapcsolódnak ezek egymáshoz. Mert éppen úgy van ez, mint az az ember, aki útra akalván kelni, elhivatá az ő szolgáit, és amilyen volt, átadá nekik. Ezt a Márk 13-ban is olvassuk a 34-ben. És ada az egyiknek öt talentumot, a másiknak kettőt, a harmadiknak pedig egyet, kinek-kinek az ő erejéhez képest, és azonnal útra kelt. Elmenvén pedig, aki az öt talentumot kapta, kereskedék azokkal, és szerze más öt talentumot. Azonképpen, aki a kettő volt is, más kettőt nyert. Aki pedig az egyet kapta, elmenvén elásta azt a földbe, és elrejtette az ő urának pénzét. Sok idő múlva pedig megjött a szolgának ura, és számot vetett velük. És eljövőn, aki az öt talentumot kapta, hozott más öt talentumot, mondván, Uram, öt talentumot adtál nekem, íme más öt talentumot nyertem azokon. Az ő ura pedig mondané ki, jól vagyon, jó is hű szolgám, kevesen voltál hű, sokra bízlak ezután, menj be a te uradnak örömébe. Eljövőn pedig az is, aki a két talentumot kapta, ezt mondta, Uram, két talentumot adtál nekem, íme más két talentumot nyertem azon. Mondané ki az ő ura, jól vagyon, jó is hű szolgám, kevesen voltál hű, sokra bízlak ezután, menj be a te uradnak örömében. Eljövőn pedig az is, aki az egy talentumot kapta, és ezt mondta, Uram, tudtam, hogy te kemény ember vagy, és ott is aradsz, ahol nem vetettél, és onnan is gyűjtesz, ahová magot nem szórtál. Ezért félvén elmentem, és elástam a te talentumodat a földbe, én megvan, ami a tiéd. Az ő ura pedig felelvén mondanék, gonosz, resz szolga, tudtad, hogy ott is aratok, ahol nem vetettem, és onnan is gyűjtök, ahová magot nem szórtam. El kellett volna tehát helyezned az én pénzemet a pénzváltóknál, és én megjövén nyereséggel kaptam volna meg a magamét. Vegyétek el azért tőle a talentumot, és adjátok annak, akinek tiszt talentuma van. Mert mindenkinek, akinek van, adatik és megszaporítatik, akinek pedig nincs, attól az is elvétetik, amilyen van. És a haszontalan szolgát vessétek a külső sötétségre, ott lészen sírás és fogcsikorgatás. No, íme három példázat. Hogy jön ez a három példázat az utolsó időkhöz? Hogy jön ez a példázat a templom lerombolásához? Ha még egyszer megnézzük, akkor két dolog ugye fontos a zsidóknak, még egyszer a királyság, a város, a templom, tehát a vallás. Nyilván ugyanennek megvan a világi megfelelője is. A világnak szintén mi a célja, miről forog a világ, az, hogy ki a világ ura, ki a föld, ki a vagyon, és kinek az ideológiája uralkodik. Nem ez van ma is? Pontosan ez van. Tehát ha ezt megnézzük, akkor kiírja a szabályokat, ki van hatalmon. Ezek a harcok folynak folyamatosan, és ezek mennek. És kiírja a törvényt. És amikor Jézus visszajön, akkor hogy lesz? Mi lesz a mi jövünk? Kivel fogunk mi uralkodni? Ugyanúgy leuraltak leszünk, mint a babiloniak idején, a perzsák idején, a görögök idején, vagy éppen a rómaiak idején? Mi lesz a mi sorsunk? Mi lesz a mi jövünk? Ezt kérdezték. Nagyon fontos kérdések. És nem ok nélkül kérdezték. És ugye ők várták Istennek a királyságát. És itt van a két kérdés, hogy a templom vagy Isten országa. Tehát ez a két dolog, ami a kérdések körül forgott. És mit mondott Jézus? Nem fontos egyik kérdés sem, hanem mi van a kettő között? A várakozás. Az a fontos, hogy a kettő között mit csináltok. Mert Isten országa el fog jönni. A templomot lerombolják, semmit nem tehettek ellene. Jézus vissza fog jönni. De nem ez a kérdés, és nem ez a fő kérdés, hogy mikor. Ne arra helyezzétek a hangsúlyt, hogy mikor. Holnap után, jövő héten, egy év múlva, két év múlva, hét év múlva. Teljesen mindegy. Nem ez a lényeg. Mert a legvégén mindenhogyan az Úrral leszünk, hanem miről szól ezek a példázatok, miről szólnak? Hogy mit csinálunk mi a várakozás ideje alatt. Ez a lényeg. És nagyon sokan mondják, várják vissza az Urat. Igen, várjuk vissza az Urat. Én is várom vissza az Urat. Vége lesz ennek a világkorszaknak, és legbelül minden hívő várja az Urat. Itt az a kérdés, hogy ez a várakozás kit, mire indít. És erről szólnak a példázatok. És néhány szempontot kiírtam magamnak. Ugye a fügefa példázatát mondta el ott az Úr. A fügefa azt mondja, amikor zöldel a levele, akkor tudjátok már, hogy közel van a nyár. A fügefa az nem ideges, ugye? A fügefa az végzi a dolgát. A fügefa az nem türelmetlen, benne van az élet, és hogyha eljön az idő, akkor megjön a termés. Azt mondta Jézus, a fügefát figyeljétek. Tehát tudjátok, igen, megvannak az időknek a jelei, és igenis eltelt azóta 2000 év, és tényleg az időkorszaknak a végén vagyunk. De ez Jézus feltámadásától kezdődően az időkorszak végén vagyunk. Meddig vagyunk az időkorszak végén? Az ajtóig, amíg be nem csukódik, mint a Noé bárkáján az ajtó. A Noé bárkáján hogy csukták be az ajtót? Ki csukta be az ajtót? Isten csukta be az ajtót. Őzát, ugyanez fog történni. Itt is az időkorszaknak vége lesz. Teljesen mindegy, hogy egy év múlva, öt év múlva, hét év múlva. A hitünket nem arra alapozzuk, hogy ez mikor fog megtörténni. Nem a mikorra. És ez nagyon nagy hibája. Nagyon sok keresztény mozgalom indult el, és erre alapozta a hitét, erre alapozta az identitását, hogy a Jézus vissza fog jönni öt éven belül, egy éven belül, két éven belül. Ha ezen az úton jártok, rossz úton jártok, letértetek a széles útról. A keskeny úton kell maradni, amit Jézus mondott. Jézus az alkalom végére jön vissza, mindegy. Azt mondja, vigyázzatok és legyetek készen. De ha még vár 100 évet, mert azt akarja az Úr, hogy nagyon sokan megtérjenek, és nagyon sokan, tudom, ilyenkor sokan csóválják a fejüket, az nem lehetséges. Nem tudjuk. A nagy igazság ez. Vágyakozhatunk rá. És legtöbb prédikátornak, meg Jézus visszavárónak az inkább a vágy van ott, és érthető, mert az enyémben ugyanúgy ott van. De ez Isten nem fogja arra indítani, hogy előbb jöjjön vissza, mint mielőtt beérik a gyümölcs. Isten az időnek az Ura. Isten forgatja az idő kerekét. Ő tudja, hogy mikor alkalmas az az időpont, hogy neki vissza kell jönni. Mint ahogy tudta, hogy mikor kell elküldeni az ő fiát, a Messiást a földre. Soha nem volt alkalmasabb pillanat, mint akkor. Gondoljatok bele, hogy milyen történelmi időszak volt akkor. A nagy római birodalom. A rómaiak legyőzték a görögöket, legyőzték a szelekuidakat, a tolemaidákat. Előtte volt perzsa uralom, azelőtt volt babiloni uralom, azelőtt volt asszír uralom, ha megyünk visszafele a történelembe. Mindezeknek vége lett. És ugye mi történt, miután legyőzték a görögöket, a rómaiak? Rengeteg rabszolga görög művelt rabszolga lett. És volt egy olyan időszak, amikor Rómának nem volt latin nyelve, görögül beszéltek Rómába. A zsidók szétszorratása miatt mi történt? A zsidók diaszporában éltek. A 80%-uk abban a korban nem Izraelben élt, csak a 20%-uk. És ezért is fordították le görögre az Ószövetséget, a Septuagintát mindenki ismeri, Ptolemaios Philippos Krisztus előtt 180-ba fordítatta le, ugye a 70 profétával a görögül olvasták az Ószövetséget. Miért volt ez lényeges? Mert a görög nyelv elterjedt az egész világon szinte. A római birodalmat, ha megnézed, hatalmas terület volt. Ha nincs a görög nyelv, hogyha ez nem történik meg, akkor nem tud terjedni az evangélium. Hogy prédikál akkor Pál apostol görögül, mondjuk Rómába? Tehát értsük meg azt, hogy Isten irányítja a történelmet. Isten tökéletesen, precízen megtervezte. Nem volt más alkalmasabb időpont Jézus eljövetelére, mint ott és akkor. És higgyétek el, hogy a második visszajövetelére sem lesz alkalmasabb időpont, mint akkor, amikor ő tudja. És nem mi. Tehát egy kicsit, hogyha visszalapozunk az időbe, és nézzük meg, tehát a fügefa. Igazából a Mátéban az első kérdésre Jézus tehát nem ad úgy egyértelmű választ, mind a két esetre, ugye, amit felolvastam, igaz a válasz. A Lukácsban talán többet kapunk a templom lerombolásáról, több információt, hogyha majd elolvassátok, hát most abban már nem szeretnék belemenni, mert akkor nagyon elcsúszok az idővel. Tehát a lényeg, hogy a kettő között van a várakozás, és erről szól ez a három példabeszéd, hogy mit csináltok közben. Nem az a fő kérdés, hogy mikor, hanem mit csinálsz addig. És ez a lényeg. A jelek azok ijesztőek, a körülmények azok mindig lesznek, a járványok mindig lesznek, a földrengések mindig lesznek, a háborúk mindig lesznek, a hamis proféták lesznek, a sokakban meghitegül a szeretet mindig lesznek, volt, van és lesznek. Mindaddig még Jézus vissza nem jön. De igazából nem ez a kérdés, hogy a jelekből mi bármilyen következtetést vonjunk le a mikorra. Mert azt mondta Jézus, hogy azt nem tudja. Ha a 25. rész 13-as ige versét megnézzük, ott Jézus már nem tudom hányadszor mondja el, még a példázatában is, vigyázzatok azért, mert sem a napot, sem az órát nem tudjátok, amelyen az embernek fia eljön. Annyiszor elmondja Jézus, úgy, mint a tanítványoknak, sok mindent annyiszor elmondott, és mégis visszakérdeztek, és mondta Jézus, meddig kell még titeket elszenvednem. Tehát még Jézust is kiakasztották, bocsánat, hogy ilyen pestiesen fejezem ki magam, de tényleg ez történt, hogy pedig aztán ő türelmes volt, és tényleg telve volt szeretettel, de azt mondta, hogy ez már azért mégiscsak sok. Nézzük, hogy akik várják az Urat, mi, ami közös, azt kerestem és azt nézegettem tegnap, hogy mi az, ami közös ebben a három példázatban. És ezt megosztom veletek, fölírtam, és innen a jegyzetemből fogom olvasni, nem szeretnék kihagyni belőle semmit. Tehát, akik várják az Urat, a szolga, aki hűségesen végzi a feladatát az Ura távollétében, és készen áll az Urának a visszatérésére. Ez a bölcs szolga, aki várja az Urát. Ez a bölcs szolgának, példázatának a lényege. Várja az Ura visszajövetelét. Mindegy, hogy földrengés van, mindegy, hogy háború van, mindegy, hogy járvány van, várja az Urát. A tisztűznél mi a helyzet? A tíz szűz közül öt hozott a lámpájába olajat, és kész volt a vőlegény érkezésére. Tehát a bölcs hívő az mindenkor készen van az Ura visszajövetelére. Mindegy, hogy ez mikor fog megtörténni. A talentumok példázatában ugyan ezt az elemet megtaláljuk, a hűszolgák, akik jól használják fel a kapott talentumokat, és készen állnak a gazda visszatérésére. A másik, ami látható, a felelősség és a hűség. Itt most a jó szolgákról beszélek. A bölcs szolga hűségesen ellátja a rábízott feladatot. A példázatok miről szólnak? Ezeket a példázatokat Jézus mondja. A bölcs szüzek felelősséggel gondoskodnak a saját olajukról. Ott van a felelősség. A talentumok példázatában a hűszolgák gondosan, felelősségteljesen használják fel a rájuk bízott talentumokat. Legyenek ezek anyagiak, szellemi ajándékok, szolgálati ajándékok, vagy bármi, ami ajándékot, legyenek ezek képességek, bármi, amit Istentől kaptál, azt befektetik Isten országába. Ezek a bölcs szolgák. Tehát mind három példázatban a mester vagy a vőlegény hosszú ideig tartózkodik, míg az emberek bizonytalanságot és próbatételt okoz ez az embereknek. Mi van a várakozásban? Mi van benne a bármire, mire vársz? Benne van a bizonytalanság. Mi lesz? Vajon mikor fog ez megtörténni? És ezek a kérdések ott vannak most is, és mindazokban, akik várják az Urat. De nézzétek meg, hogy a bölcsek, ahelyett, hogy aggodalmaskodnának, ahelyett, hogy a mikorral foglalkoznának, mivel foglalkoznak? Amivel foglalkozniuk kell. Hogy amin van, amin kaptam Istentől, azt hogyan tudom Isten országának a javára fordítani. És ez a kérdés, ez az, amire Jézus, és a végén meg fog történni az elszámoltatás. Mindár három példázatban van egy végleges elszámoltatás. Nekünk hívőknek majd oda kell állnunk a Krisztus ítélőszéke elé, igaz? Mindenkinek, a világnak pedig Isten ítélőszéke elé. Semmit nem lehet megúszni büntetlenül, illetve mi már megúsztuk úgymond büntetlenül, mert Jézus a mi bűneink büntetését kifizette. Mi a jutalmazásra fogunk menni, de a világra ítélet vár. És lesz két ítélet lesz. Ugye egy mielőtt Jézus az 1000 éves millenniumot megalapítja, és lesz egy utolsó ítélet. Is, hát most ennek a részleteiben nincs idő belemenni. Maradjunk csak a példázatnál. Tehát mi történik? Akik hűségesek és felkészültek, azok mit kapnak? Jutalmat kaptak. Benne van ez a fa, szén, a pozdorja történetében is, hogyha olvassuk, ha jól 1 Korintus 3-ban olvassuk mindezt. Hogy lesznek olyan dolgok, amik megégnek, amiért nem lesz jutalmunk. És nagyon sok hívő ostobasággal törti az idejét, olyan dologgal, ami semmi hasznot nem hoz Isten országának. Weblapok szűntek meg azóta, hogy mikor jön vissza az Úr, mert nem tudom hány pontos dátumot tudtak már, talán a 30-at vagy a 40-et. Miért ezzel foglalkoznak? Miért nem azzal, hogy a Krisztusban lévő üdvösséget hirdetik, vagy az elveszettekhez milyen hasznot hoz ez? Összezavarják a keresztényeket. És bizony óriási károkat okoznak, sőt anyagi károkat okoznak. Nagyon sokan hagyták el a gyülekezet amiatt. Hát megígérték, hogy ekkor jön vissza az Úr, és az Úr meg nem jött. Hát akkor az se igaz, amit eddig mondott. Tehát ezek az időpontok egy dologra jó. Egy dologra jók, hogy teljesen hitelét veszik az emberek. Megígérjük, hogy ekkor is, ekkor is nem jött az Úr. Na hát akkor megkérdőjelezik azt is, amit eddig mondtál igazat, hogy igaz-e. És óriási károkat okoznak Krisztus testének ezek az ostobaságok, mert ostobaságok ezek. Ez nem a bölcs szolgának a viselkedése. A bölcs szolga azzal foglalkozik, amivel az Ura megbízta. És én azért prédikálok erről, hogy mi legyünk bölcs szolgák, ne legyünk ostoba szolgák, hanem tényleg azt tegyük, amit tennünk kell. És mindegy, hogy mikor jön az Úr, ha azt tesszük, amit tennünk kell, akkor azért jutalmat kapunk. És bizony, akik pedig nem azt teszik, azok ítéletet kapnak. És ha elolvasod a Máté evangéliumot, ott rengeteg cselekedet van, hogy ha ezt tetted, ezt kapod, ha azt tetted, azt kapod, ha azt tetted. Kinek szól ez? Az egész dolgot, hogyha olvasod mai gyülekezeti, akkor hát most cselekedetekből van az üdvösség. Nem! Kegyelemből és hitáltal. Ez nem tőleg, nem a mi ítéletünk. Ez a pogányoknak az ítélete. És majd mindjárt rá fogok térni itt az ítélet kérdésére, mert ez a példabeszéd, ez beszél mind arról, amit Jézus elmondott az utolsó időkről, és itt van a 25. versben a 31-től pedig az utolsó ítéletről. Utolsó ítéletre kik mennek? Keresztények? Nem, nem, és nem, és ezerszer is nem, hanem a pogányok. Tehát semmiképpen ezt a részt nem a gyülekezeti korszakhoz kötjük. Jó, tehát nekünk, amit most tennünk kell, tehát azok büntetést fognak, ítéletet fognak kapni. Miért? A cselekedeteikért, és nyilván azért, hogy nem hittek a Krisztusnak. Nem hittek Istenben. Tehát ezek az elemek mind benne vannak Jézus tanításában, és benne vannak az ő visszajöveteléről, hogy hogyan és mit kell tennünk. Tehát mit hangsúlyoz ez a példázat? Hangsúlyozza a hűséget, a felelősségvállalást, a készenlétet, és azt is, hogy számon leszünk kérve. Tetszik, nem tetszik, mi is oda fogunk állni az Úr elé, nyilván mi a jutalmainkért fogunk odaállni, és nem ítéletért, és ezért minden másodpercben hálát adhatunk Istennek, mert a büntetésünket a Jézus elvitte. Amit pedig azt tettük, amit Jézus mondott, azért pedig jutalmaink lesznek. És én nem szeretném elfüstölni a jutalmaimat. És És nem baj az, hogy nem azért csináljuk, mert jutalmat kapunk. Egyébként is csináljuk, és egyébként is tesszük. És nem amiatt tesszük, hanem azért, mert egy újjászületett hívőnek ilyen a szíve. Ilyen a te szíved is, ilyen minden újjászületett hívőnek a szíve. Adni akar. Mit tehetek azért, hogy mit tehetek Isten országáért? Hiszen Jézus mindent megtett értem. Minden ingyen, minden kegyelemből kaptam. És nekünk van jövünk. A jövünk nem a templom. Mifelől aggódtak a tanítványok, hogy mennyire vallás központúak voltak. A mi jövünk, hát mi a mi jövünk, hát az a templom, hát mi lesz a templomunkkal, oda lesz a vallásunk. De Jézus nem újabb vallást jött hozni erre a földre, hanem Jézus egy élő kapcsolatot Istennel, amit a vallás nem tudott megadni. A törvény nem tudta megadni. A törvény az csak elítélt, az egyik fele az, hogy mit tegyél, a másik fele az, hogy mit ne tegyél, mert ha teszed az rossz, ha meg nem teszed az a rossz. Ez a törvény. A törvény nem tud neked segíteni. A törvény az nem tesz semmit értünk. A törvény az csak mindig elítél. Miért a templomhoz ragaszkodtok még mindig? Miért ahhoz az épülethez ragaszkodtok még mindig? Miben van a ti hitetek? Abba az épületbe Isten új templomot épít, mondta, lerombolom a templomot, és 3 nap alatt fölépítem. És az ő testének a templomáról beszélt. A Krisztusnak a testéről. Mindaz a Krisztusban újjászületett hívőknek az összessége és a közössége. És ez minden gyülekezet a Krisztus teste, ahol a Krisztus jelen van testileg. Mi a gyülekezet? Jézus meghatározta múlt alkalommal. Elmondtam, ahol 2 vagy 3 összejönnek az én nevemben. Ott vagyok közöttük, az a gyülekezet. És az újjászületett hívőknek a közössége. És akkor most nézzük meg, hogy mi a különbség, aki várja az Urat, és aki nem várja az Urat. Tényleg nem azért mondom, hogy bárkit kárhoztassak, hanem hogy szeretném fölnyitni a szemünket arra, hogy jobban lássuk azt, hogy Jézus nem okkal mondta el ezeket a példázatokat. Miért mondta el a példázatot? Hogy jobban megértsék azt, amit előtte tanított. A példázat visszamutat az ő utolsó idei tanítására. Hogy mi az, amit nekünk, mint szolgáknak, mint fiaknak, mint gyermekeknek tennünk kell. Nézzük a bölcs és a gonosz szolgát. Ugye a hűséges szolga, mint az előbb mondtam, az elvégezte a dolgát. A hűtlen szolga mit csinál? Hanyagul bánik a rábízott dolgokkal. Ugye ütni, verni kezdi az ő szolgatársait. Mit mutat ez? Előrelátó viselkedés, vagy rövidlátó viselkedés? Ugye a hűséges szolga az felkészült, míg a hűtlen szolga nem gondolkodik a jövőben. Azt mondja, hogy ha csak ebben az életben bízunk, mondja Pál apostol, akkor minden embertől nyomorultabbak vagyunk. Nézzétek meg a gyülekezeteknek írott levelet. És a világ nem ezt teszi? Ebben a 70 évben gondolkodik, és azt teszi, ki a hatalom, és ezért kiirtanak embereket, népeket, nemzeteket öltek meg azért, hogy ki lesz a hatalom. Nem lesz a tiéd semmi, meg az enyém se, mert itt hagyjuk ezt a sárgolyót, bármit, amit itt szereztél, egyszer valaki mondta, még a gumicsizmádat se viszed magaddal. Semmit az égvilágon. Tehát miért harcolnak, és egy nagyon bölcs mondást hallgattam, még amikor újjászülettem rá, nem tudom, ki mondta, de a dolog így, hogy nem bolond az az ember, aki veszni hagyik mindent azért, ami nem lehet soha az övé, hogy megnyerje mindazt, ami az övé lehet. Talán jó érthetetlenül mondtam, de hiszem, hogy értitek. Jó, tehát nem bolond az, hogyha feladott mindent, mert úgysem lehet a tiéd. A örökre a tiéd csak az lehet, amit az Isten országába viszel magaddal, amit a tiéd is, meg az enyém is. Mindegy, hogy itt 5 házad volt, meg hány luxus autód, vagy éppen egy albérletben laksz, tehát lehet, hogy egy kicsit kellemetlen, nagyobbak a megpróbáltatásaid esetleg, mint a többinek, de a legvégén csak azt viszed magaddal, amit Isten országába szereztél. És ez a gondolkodásra biztat itt az Úr bennünket. Tehát jutalom vagy büntetés. A hűséges szolga az jutalmat kap, míg a hűtlen szolga az nem kap jutalmat, vagy hogyha nyilván ugye zsidókról van szó, akik az ószövetségi törvény szerint éltek, ők pedig büntetést kapnak. Hát nézzétek meg a törvényt, az 5 Mózes 28-at. Vagy átok alatt vagy áldás alatt az Ószövetségben. Az Ószövetségben ott az adok-kapok, a cselekedetekért való, de ott is a hit számított, nem csak a cselekedet. Mert a farizeusoknak megvoltak a külsőséges cselekedeteik, de a szívük, a hitük az abszolút nem volt benne. Ugyanezt megnézhetjük a szüzek esetében is. Ugye a bolond szüzek, a bölcs szüzek olajat hoznak a lámpáikba, míg a bolond szüzek nem. Hát hogy akar valaki világítani? Kire mondja ezt Jézus? A farizeusokra. Előtte velük vitatkozott. Azt is érdemes megnézni. Mit világítani akartok? Hát hogy akarsz világítani, amikor olajat se viszel magaddal? Jó? És úgy tesznek, mint akik világítani akarnak. Ez ma a vallás. Nincs olajuk. Az olaj az a Szent Szellem szimbóluma is, nyilván. De végül is mi az egésznek a lényege? Hogy nem készültek fel megfelelően a feladatuk elvégzésére. Hűtlenül bántak Isten dolgaival. Itt ez a lényeg, itt nem az olaj a lényeg, hogy mit jelent az olaj meg a mécses. Persze nyilván megvannak azoknak is a szinonimái, de ebben a példázatban nem erről szól, hanem arról, amit Jézus elmondott példázatot, hogy arra. Felkészülés vagy felkészületlenség. Ugye a bölcs szüzek készen álltak a vőlegény érkezésére, még a bolond szüzek nem. És mi ez az éjféli kiáltás? Az késői kiáltás. Itt a kis profétákról beszél. A profétáknak a szavára. A bolondok nem hallották meg a profétáknak a hangját. A bolondok nem figyeltek oda, mert a proféták kijelentették a messiást. Mindig jelet vártak Jézustól. Jézus mit mondott, hogy mi a jel? Nem adatik nektek más, csak a Jónás profétának a jele. Mi volt ez a jel? Ugye Jónás 3 napig volt a cethalnak a gyomrában. Tehát Jézus halála, Jézus feltámadása, Jézus eltemetése, feltámadása. Erről szól ez a jel. És ezt a jelet sem ismerték föl, mert a bolondok nem vették komolyan, hogy a messiás majd visszajön. Hát majd lehet, hogy jön a messiás, nem számít, majd mi intézzük a mi dolgainkat. És itt a másik, bejutás a lakomára, vagy kizárás a lakomáról. Van Jézusnak erről másik példabeszéde is. Tehát nyilván nem tudnak az urasztalához ülni azok, akik nem születtek újjá, akik nem mehettek be Isten országára. Itt a nagy megpróbáltatás alatti úgymond megtérésekről, újjászületésekről, hívőkről is van szó. Mivel itt az utolsó időknek a Jézus visszajövetele, második visszajövetele előtti időkről van szó. Ezt is, tehát a bolondok azok kizárattatnak. A bolondok azok nem az üdvössége, nem az evangélium hirdetése, nem a Krisztussal vannak elfoglalva, hanem az épületükkel, a templomukkal, nem azt mondom, hogy ez nem fontos, és ezt nem kell megcsinálni. De elsősorban nem ez a fontos, hanem az a megbízatás, amit Jézus adott nekünk. Talentumok példázatában mi a helyzet? A jó szolgák azok, azok megtették, azok gyarapították Istennek az országát, azok építik Istennek a gyülekezetét. A gonosz szolgák rombolják. És ugyanezt teszi. Miért ásta el a talentumot az ember? Ellopta az urának a pénzét gyakorlatilag. Mert gondolta, úgy se jön vissza még az úr. Ez a másik, aki azt mondja, úgy se jön vissza az úr, és van a másik szélsőség, amikor már egy hét múlva jön. Micsi elásta, azt mondta, hát úgy se jön vissza, jó lesz az majd nekem. Elteszem, mert ha pénzváltóknak adom, akkor jön a gazda, és ki tudja venni onnan. Ellopta az urának a pénzét gyakorlatilag, ez történt. És nem használta a talentumait. És ez volt az ítélet oka. Itt a haszonveszteség ellentét párok, amiket kiírogattam. A jó szolgák nyereséget hoznak a gazdájuknak, míg a rossz szolga nem. Jó? Tehát ez Jézus szavai. Ez van mind a 3 példázatban. Látjátok, hogy annyira összevág a kettő, majd a végén összegezzük. A jó szolgák jutalmat kapnak, még a gonosz szolga nem. És akkor ott van a büntetés is, hogy a jutalom és a büntetés az aszerint, hogy valaki elfogadta azt, amit Isten mondott, vagy nem. Tehát nyilván, aki visszautasítja az üdvösséget, az nyilván elkárkozik. Tehát itt nem erről szól a történet, hogy az üdvösség cselekedetekből lenne. Az üdvösség az kegyelemből van és hitáltal. De lesz egy időszak, amikor vissza fog térni az a korszak, amikor Isten a zsidó népet megítéli, és itt van a népek ítéletéről szó a 25. fejezetben, majd mindjárt egy picit ránézünk, sok idő nincs vele már, hogy tegyünk. Na akkor nézzük, hogy a bölcs szolga és a gonosz szolga, az felkészül az Ura visszajövetelére, tehát azok, akik felismerik az időknek a jeleit, azért, mert bölcsek. Jó? A tíz szűz, azok készen állnak a vőlegény érkezésére, ahhoz hasonlítanak, akik ugye felkészülnek a nehéz időkre. Vittek magukkal olajat. Mi lesz, hogyha valami körülmény közbe jön? Tehát mindent az égvilágon elkövetnek azért, hogy el tudják látni a feladatukat. Talentumok példázatában. Azok ugye hasznosan felhasználják a talentumokat, felkészülnek az Uruk visszajövetelére. A bölcs és a gonosz szolga, aki felkészül az Ura visszajövetelére, hasonló azokhoz a hívőkhöz szintén, akik felismerik a végidőknek a jeleit. Készen áll a vőlegény megérkezésére az öt bölcs, szintén fölismerik az időket és az időkorszakokat, és fölismerik azt, hogy mi az, amit tenniük kell, és mi az, amit nem kell tenniük. Jó, tehát ezek mind ezek a példázatok egyeznek. És itt a legvégén van egy nagyon érdekes dolog, amivel az ember talán nem is tud elsőre mit kezdeni. Az pedig az utolsó ítéletről. És akkor a három példázat után Jézus elmondja, tehát mindenféleképpen ezek a történetek nem a gyülekezeti korban történnek. Jó, tehát nem arról szól, hanem mikor pedig eljön az embernek fia az ő dicsőségében, ővele mind a szent angyalok, akkor beül majd a dicsőségnek királyi székében. És elébe jönnek mind a népek. Látjátok, hogy itt a népek ítéletéről van szó, nem a keresztény gyülekezet ítéletéről. És ez nagyon fontos. Elválasztja őket egymástól, miként a pásztor elválasztja a juhokat és a kecskéket. És a juhokat a jobb keze felől, a kecskéket pedig a bal keze felől állítja. Akkor ezt mondja a király a jobb keze felől állóknak. Mikor lesz ez? Ez az 1000 éves millenniumi előtti ítélet. Jertek az én atyámnak áldottai, örököljétek egy királyságot, mely számotokra készítetett a világ megalapítása óta. És akkor itt jön az, mert éheztem, ennek annatok, szomjaztok, innomattatok, stb. És akkor megkérdezték azt, hogy mikor láttuk, 38-as, hogy jövevény voltál, befogadtunk volna, vagy mezítelen voltál, hogy felruháztunk volna, mikor láttunk, hogy beteg vagy fogoly voltál, és hozzád mentünk volna. És felelvén a király azt mondja, majd nékik, bizony, mondom nektek, amennyiben megcselekedtétek-e egyel az én legkisebb atyám fiai közül, én velem cselekedtétek meg. Itt van valami nagyon érdekes. Beszéltek a juhokról, és beszéltek a kecskékről. Kik ezek? Ezek a pogány népek, akik elfogadták az Urat, vagy nem fogadták el az Urat. Tehát itt nyilván a nagy nyomorúság ideje alattról időről van szó. Akik visszautasították, azok a kecskék, azok mennek a süllyesztőbe, akik nem, azok pedig bemennek Isten király. De kik ezek a kicsinyeim? Itt van egy harmadik valaki is, Izrael. És ők az Izrael, és a népek amiatt lesznek megítélve, hogy a nagy nyomorúság ideje alatt hogyan bántak Izrael népével. Itt az ő népéről, az én atyám fiai, azt mondja Jézus. Kiről van itt szó? Nem a keresztényekről, hanem Izraelről, és azok közül nagyon-nagyon sokan üdvözülnek, és fognak megtérni, és fogják felismerni a megváltójukat a nagy nyomorúság ideje alatt. Hogyha megnézzük ezeket a példázatokat, akkor mind a három példázatnak a végén ott van a jutalom, és mind a három példázatnak a végén ott van az ítélet is. És Jézus nem véletlenül mondta ezt a példázatot, ezt zsidóknak mondta. Nyilván közben jön akkor ők még azt nem látták, hogy közben jön a gyülekezeti korszak. Hiszen, hogyha megnézzük, amikor a Szent Szellem, mielőtt a Szent Szellem eljött, Jézus még 40 napig velük volt a Földön, 10 nap múlva ugye eljött a Szent Szellem pünkösd napja, amit ünnepeltünk a múlt héten, és ott is mit kérdeztek a tanítványok? Hogy mikor állított helyre Isten országát? Ők ebbe gondolkodtak, és Jézus erről beszélt nekik. Az Úr napjáról, az Úrnak a második visszajöveteléről, az nem az elragadtatás, mert az még előtte megtörténik, hanem arról beszélt, hogy mi lesz ebben az időben. És ezek a példázatok nagyon-nagyon jól mutatják nekünk, hogy mi az, amivel nekünk kell foglalkozni. Azt, amit Jézus mondott, menjetek és tegyetek, illetve hirdessétek, na azt most gyorsan akartam mondani így fejből, ezért jó, hogy van Bibliánk, látjátok. Azt mondja, igen, a Máté végén van, hogy imé nékem adatot minden hatalom menjen és földön. Menjetek azért, és tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az atyának, a fiúnak és a Szent Szellem nevében. És én minden nap veletek vagyok, minden napon a világ végezetéig. Hát ebben most itt jó belesültem, de ezért nem jól látjátok fejből mondani az igéket, mert néha, de most már felolvasom rendesen, mert ez úgy történjen, azt mondja, elmenvént azért tegyetek tanítványokká minden népeket. Ez a dolgunk. Ez Jézus ezzel bízott meg bennünket, amikor ő elment, fölvitett az atyához. Tehát nem csak az evangélium hirdetés, hanem, hogy tanítványokká tegyünk minden népeket. Előtte azt mondja a 18-as versben, itt egyébként Máté 28-18-ban vagyok, és hozzájuk menvén Jézus szólt nékik mondván, nékem adatot minden hatalom menjen és földön. Jézus győzött. Minden hatalom az övé. Mindegy, hány kis király van ezen a földön, hány, akár hány milyen ideológia, a hatalom a menjen és a földön még mindig Jézusé. És adott egy megbízást. És ezzel a hatalommal. Tehát egy dolgot tudjál. Téged azt küldött el, aki minden hatalom. Nincs nagyobb úr, és nincs nagyobb király, mint ő, és téged ő küldött el a szolgálatba. Jó? Hát akkor itt elmondta, hogy hogy tegyük a dolgunkat. Elmenvén azért, tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az atyának, a fiúnak és a Szent Szellemnek a nevében. Itt még egyszer kihangsúlyozza, és ez az, amit mi nagyon elhanyagoltunk, és szeretnénk sokkal jobban csinálni, hogy tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek, tehát tanítván, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek. Mit tanított Jézus? Mit parancsolt? Az, hogy vigyázzatok, őrizkedjetek, végezzétek rendesen a munkát, rendesen legyen olaj a tartódba, a talentumaidat rendesen használd, ne üssed, verjed a szolgatársadat. Ezt mond, igen, és ímé, én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Minden napon. Tehát nem csak tegnap, nem csak ma, hanem holnap is. Halleluja! És itt egy áment lehet mondani. Köszönjük az Úrnak a kegyelmét, és köszönjük ennek a csodálatos példázatokat. Hatalmas üzenetei vannak Jézusnak.